Jó estét kívánunk, kedves hallgatóink! Ma este folytatjuk a Gyergyó Alfaluban 1921-ben született Gyenge Irén élettörténetét, aki tavaly decemberben halt meg Iránban. Ő alapította Teherán egyetlen magyar éttermét, a Paprika éttermet, és végig táncolta a Közel-Keletet. Életútjáról tegnapi és tegnap előtti műsorunkban beszélgettünk barátnőjével, Varga Sinai Gizellával, aki Teheránból jelentkezik be hullámhosszainkra. Az interjú harmadik része következik most, amelyben Gizella arról mesél, hogyan utazott Irén 32 év után vissza szülőföldjére, Gyergyóalfaluba.
Nem tudom, mennyire adtak a román követségen vízumot, talán ők könnyebben adtak, de itt az iráni részről volt nehéz, mert a SAN nagyon érzékeny volt a szocialista országokra, úgyhogy egy olyan pár hónapig eltartott, amíg engedélyt adtak. Minden esetre megkapták, és azt hiszem januárban volt szintén az édesapjának a születésnapja, és meglepték őket. Azt mondja, egyszerűen nem mondott semmit, karácsony táján volt, és bekopogott hozzájuk egy ilyen bundás, most már egy kicsit molett hölgy lett, mert hát azt mondja, azt mondta Irén, hogy tudod mit, Gizi? Azt mondja, annak idején, amikor táncoltam, annyira, hogy is mondjam, formába kellett lenni, hogyha én fél kilót meghíztam, akkor a Fáni azt mondja, már mondta, hogy az én Irén azt mondja, nem szabad meghíznunk, mert akkor mit tudom, nem tudlak földobálni körül. De amikor aztán az éttermet beindítottuk, akkor már nem volt tánc, és azt mondja, akkor már kicsit elengedtem magamat a jó kajákba, meg az ennivalóba, úgyhogy egy kicsit molett lett a végén, és hát bundával szépen fölöltözve, ékszerezve, mit tudom én, bekopogott az ajtón, kinyitják a szülei, és azt mondja az édesapa, meg az enyém, hát azt mondja, ön kit keres? Azt mondja, hát apuka, én vagyok, Irén. Hát akkor óriási öröm volt, a szomszédok összeszaladtak, óriási volt a Gyergyó Alfaluba, óriási volt az eufória, akkor mit tudom én, az volt, azt hiszem, hogy az életüknek az egyik legkellemesebb pillanata, és természetesen akkor annak idején azért az Irén is mindig küldött valamit, meg vitt valamit, meg mit tudom én, pénzen kívül, mit tudom én, volt az a, nem tudom, Magyarországon IKÁ-nak hívták, nem tudom, hogy ez Romániában úgy volt-e, hogy aztán mindig hogyan oda juttatta a szülőknek a különböző ennivalót, akkor mit tudom én, utasokon keresztül, és hát persze szépen megrakta magát, és nagy örömük volt benne. És nem tudom, hogy ez az utazás volt-e, vagy a következő utazás, de talán ebbe az időbe lehetett. A Marika, a nővére azt mondta, Irén, azt mondja, emlékszel a vőlegényedre, Ádámra? És azt mondja, igen, azt mondja, nagyon szépen megkérnélek, hogyha visszautazol Bukarestbe, én is veled jövök, és segítsél neki. Azt mondja, miért, mi van? Azt mondja, hát mint osztály ellenséget nagyon-nagyon nagy slamasztikában van, és nagyon-nagyon-nagyon nehéz a helyzete. Tehát
Itt a hallgatóknak emlékeztessük a hallgatókat arra, mert jóval korábban hangzott el, hogy Ádám a királyi Románia tisztje volt, akivel a 18-19 éves Irén ismerkedett meg a 30-as évek legvégén, 40-es évek elején, és házasságot is terveztek Bukarestben, de mivel ez egy magyar ellenes és katonai szempontból nagyon feszült időszak volt, hát ez a házasság meghiúsult Ádám besúgói és felettesei miatt, elvált az útjuk, Irén a Közel-Keletnek tartott, Ádám pedig ott maradt Bukarestben, lengyel származású, a román hadsereg lengyel származású tisztjeként, és róla kapott hírt 1975-ben, illetve a 70-es évek közepén, 32 éves távollét után hazatérve Gyenge Irén. Na, innen folytassuk, hogy értse a hallgató, hogy kiről
innen viszont. Folytassuk, igen. Marika, aki ott élt, és kapcsolata volt ezzel a Irénnek az ismerőseivel, és Ádámmal is, mert Ádám hozzája fordult, hogy nem segíthetnél el nekem. Azt kell mondanunk, hogy Marika ott gyerekápolónő lett Gyergyó Alfalun, és én azt hiszem, hogy hát ő neki muszáj volt az árral előre haladni, tehát eléggé ismerték, szerették, benfentes volt, és hát politikailag ő azt hiszem, hogy belépett a pártba, tehát muszáj volt neki, úgy ahogy mondta. Szóval mit tehettem volna, úgyhogy belépett. És azt mondta, hogy hozzám fordult, hogy csinálj valamit, mert azt mondja, nagyon-nagyon sok atrocitásba és kellemetlenségbe van részem, és beszámoltam arról is, hogy én, amikor tiszt voltam, akkor én nekem nem voltak ilyen érzelmeim, sőt, egy magyar lányt szerettem volna feleségül venni, aki tehát szegényebb származású volt, és én nem voltam viszé, nem voltam osztályellenes, tehát mit tudom én, hát annak idején belekerültem én is ebbe a karrierbe. És azt mondta az Irén, jó, hogyha visszafelé megyek, akkor majd találkozunk vele. Na most csak egy, tehát most abban maradtunk, tehát a család találkozott Irénkével, óriási eufória volt, csodálatos volt minden, és amikor Irén útra kelt és elment Bukarestbe, Marika is vele ment, és meghívták Ádámot, azt mondták, hogy itt vagyok ebbe és ebbe a hotelba. És azt mondja az Irén, azt mondja, nem vagyok, hogy is mondjam, rossz indulatú, vagy nem akarok senkinek semmi rosszat, de azt mondja, egy picit elégtétel volt, amikor ottan földbrilliánsozva, mit tudom én, Nerzbundába találkozott Ádámmal, abba, nem tudom, akkor nagy csillagos hotelbe, és azt mondja, láttam, hogy egy ilyen szerencsétlen, ledegredált, szomorú emberke jött felém, azt mondja, hol volt már belőle az a nagy, hogy is mondjam, imázs, amit mint tiszt, azt mondja, árasztott maga körül, egy szegény kis szürke emberke volt, aki azzal dicsekedett, hogy milyen karriert csinált a lánya benn van valamilyen, nem tudom, követségnél dolgozik, tehát mit tudom én, thailandi követségnél, tehát az neki egy nagyon sokat számít, hogy ott munkát kapott. És hát természetesen majd elájult, amikor az Irént látta, és az Irén beszélt az életéről, kedvesen eltelt az idős vége. Tehát ez is egy érdekes dolog az életben, hogy amikor az ember el van keseredve valami miatt, az egészen másképpen sül el, vagy másképpen fejeződik be. Úgyhogy ez egy érdekes epizód volt Irén életében.
Milyen benyomásokkal tért haza Romániából, vagy mit mondott, hogy milyennek látta a szüleit, a hátra, évtizedekkel korábban hátrahagyott életét?
Hát nagyon szomorú volt az ottani élet miatt, és ugyanaz volt, amit gondolt és elképzelt, és nagyon örült annak, hogy külföldön maradt, és karriert csinált, és utána természetesen már előtte is, és utána is a szülői házat állandóan pénzt küldött, hogy megrenoválják, kiszépítsék, helyrehozzák, és támogatta továbbra is a szülőket, akik aztán egymás után elmentek. Tehát mit tudom én, édesanyja és az édesapja is egymás után elmentek, és a testvére is. A Marika egyszer eljött Iránba, de ő is 1982-ben elment, édesapja 71-be, édesanyja 75-be, és két testvére és fiú testvére, azok is meghaltak, és Marika is. Úgyhogy Irén aztán teljesen egyedül maradt, és hát szóval szülői házat aztán ismerősök tartották fönt, és amiért ő fizetett, meg ellátta őket, meg ott lakhattak benne ingyen, amíg aztán 2007-ben, amikor hazamentünk, akkor eldöntötte, hogy ott hagyja a dévai gyerekeknek.
Ezt a fejezetet is át fogjuk beszélni, de hát ne ugorjuk át a 70-es, 80-as éveket,
igen,
amelyek Irán történetében is meghatározóak voltak, megrázóak voltak, és amikor gyenge Irén hát elárul szó szerint, mert meghalnak az Erdélyben maradt rokonai, viszont megvan ez a bizonyos étterem Teheránban, ez a paprika étterem, és hát idősödnek, most igen, már ez a különös hármas, egykori táncpartnere és üzleti partnere Stefán Popovics Páp, Fáni, és a férje, a katolikus szíriai származású Hanna élnek itt idősedve. Hogy teltek ezek az évtizedek?
Igen. Hát aztán, amikor Iránba is bekövetkeztek a nehéz idők, tehát 1978-80 felé, akkor a Paprika továbbra is működött, de az volt a baj, hogy akkor már azokat a nyersanyagokat, amiket kapni lehetett előtte, nem lehetett nagyon kapni, és egy kicsit meg kellett változtatni nekik a menüt, tehát már egy kicsit perzsás ételeket is csináltak, tehát ilyen nyers húsokat, nyárs húsokat, amiket aztán, mit tudom én, rizsával adtak, tehát egy kicsit perzsás ételeket is.
Hallgatóinkat emlékeztessük, hogy 79-ben tör ki az iráni forradalom, és ezután lép hatalomra Khomeini ajatollah, úgyhogy történik egy ilyen fundamentalista fordulat az ország életében. És hát gyenge Irén alfalvi származású székely lány sok-sok nyelvet megtanul, a perzsát is, de hát azért nem olyan könnyű ebbe a környezetbe talpon maradni.
Először az volt az első nehézség, amikor kitörte az iráni forradalom, és aztán háború, tehát olyan 78-79-ben, hogy először is Fáni elutazott Görögországba ismerőseihez. Na most ez azért volt, mert az iráni forradalom alatt azért eléggé üldözték a melegeket, és hát azért tudták, hogy tehát mindenki ismerte őt, hogy hát ő meleg, és valószínűleg bár ugyan rettenetesen decens volt, de egy kicsit félt az alkalmazottak miatt, és úgy azt mondta, hogy el akarok menni Görögországba, ismerősök, valami rokonok voltak. Egy ideig ott volt, de aztán az Irénnek telefonált és írt, hogy én nem szeretek itt lenni, azt mondja, hogyha elmész Európába, akkor gyere ide és hozzál vissza.
Miért kellett az Irén? Ő egyedül nem akart utazni, vagy miért kellett Irénnek visszavinnie?
Nem volt, a szívével már problémák voltak már előtte is, és már a szíve nagyon gyönge volt, úgy utazott el. Hát Irén Európában volt, és azt mondta, hogy oda utazik, mert az ő ismerőse is voltak ezek, akiknél ott tartózkodott. Nagy örömmel fogadta őt, és azt mondja, menjünk haza, menjünk Teheránba, én nem szeretek itt lenni. Úgyhogy hazajöttek, és nagyon röviddel, ez 1980-ban volt, és azt hiszem egy hétre rá, hogy visszajött, egy hétre rá meghalt az utcán. Tehát elment egy gyógyszertárba, hogy valamilyen gyógyszert a szívére vegyen, és akkor összeesett és meghalt. Tehát 1980-ban meghalt Fáni. Fáni egy nagyon fontos személyiség volt, tehát ő volt a főszakács, meg minden. Elment, és 87-ben pedig Hanna is elment, tehát 7 évre rá.
És ez az évtized, ez 1980-ban tör ki az irán-iraki háború, és 1988-ban ér véget, tehát tulajdonképpen ez a két ember, igen, a legnehezebb háborús években megy el.
Háborúban volt, tehát a 80 nagyon rossz volt. Utána Hanna azért bírta az iramot, bement a papír, mondom, egy kicsit megváltoztatták a menüt, és az is az érdekes dolog, hogy az egyik főpincér, aki hát Fáninak volt az egyik kedvese, nagy szerelme, az aztán vezette tovább az üzletet, és aztán mivel perzsa volt, ő eléggé jól lavírozott, és Irén bevette őt társnak, mert már akkor azt mondták, hogy nem jó, hogyha csak egy nő vezeti, hát ilyen új szabályok voltak akkor, hogy legyen egy társ is, tehát egy iráni társ, és ő társa lett, és tényleg nagyon-nagyon az alatt, a pár év alatt mindent megtett, hogy csodálatos legyen.
Irén hogy viselte a Fáni halálát? Tehát azért mégiscsak számoljuk ki, majdnem fél évszázadot éltek ők ilyen különös szimbiózisban együtt.
Igen. Nagyon érdekes volt a temetése Fáninak 80-ban. Emlékszem, hogy Irén intézett mindent, és nem mindig előttem van egy ilyen, hogy is mondjam, esős idő volt, olyan februárban volt, igen, február, hideg volt, egy kicsit hideg volt, és elmentünk a kápolnába, ahol fölravatalozták a katolikus temetőbe, és tiszta piros bársony volt a koporson. Még én ilyet nem láttam, olyan volt, mint egy színdarabba, tehát vörös bársonyból volt befogva, és akkor Irén oda ment, emlékszem, hogy egy ilyen kék esernyő volt a feje fölött, mint mindig csinosan, mit tudom én, ott állt, és elkezdett vele románul beszélni, mert hát ők ketten románul beszélnek, Fáni nem tudott magyarul. És olyan érdekes volt, hogy úgy éreztem, hogy milyen érdekes, hogy ő most a Fánival közös nyelvükön beszél, amit én sose hallottam. Úgyhogy követ is csináltatott, és minden alkalommal, ha mentünk a halottak napján, a Fáninak a sírjánál mindig zokogott. Azt mondja, több volt nekem, mint egy testvér. Azt mondja, nagyon csodálatos volt, nagyon jó volt együtt.
Nem mondta nem mondta el, hogy mit mondott a piros bársony ravatalnál, románul ez a székely lány?
Én azt hiszem, hogy biztos azt mondta, hogy Fáni, miért mentél el, miért hagytál itt. Lehetett látni, hogy gügyögött hozzá, és kedvesen beszélt, úgyhogy valószínűleg ezt mondhatta. És tényleg nehéz is volt neki. Na most kezdődött egy nagyon nehéz korszak, tehát amikor ez befejeződött, és az irán-iraki háború is kitört, akkor hát igen, egy nehéz időszak volt. Sokszor vittük Irént, mit tudom én, magunkkal vidékre is. A férje nem volt hajlandó megmozdulni, de mi vittük vidékre, amikor bombázások voltak, meg minden, hogy velünk legyen, és tényleg nagyon intenzív időszakot töltöttünk együtt, és még utána is. Úgyhogy aztán kapott egy, mit tudom én, volt egy operáció, és sajnos az operáció közben Hanna elment, tehát 87-ben meghalt. És akkor továbbra is Alinak hívták ezt a munka, tehát az üzletvezetőjét Irénkének, továbbra is nagyon jól csinálta, vitte, de fölvetődött ez a kérdés, hogy meddig kell ezt csinálni, minek ezt csinálni. Úgyhogy utána elhatározták, hogy eladják, és megfelezték, tehát őt is bevette társnak, és a fele-fele alapon eladták a telek. Tulajdonképpen először a telket is megvették, meg aztán a jogot, tehát azt is elfelezték, és utána Irén egy másik városrészbe költözött, és ezt a lakását is mi találtuk neki. Mi is akkor abból a városrészből följebb költöztünk, tehát egy másik helyre. Nem voltunk túl messzi egymástól, de hát szóval segítettünk benne, hogy helyet találjon, és ő is meg tudjon mozdulni. Úgyhogy ez megtörtént, és akkor hát elég jó körülmények között szépen éldegélt, nagyon sokat, akkor már nagyon intenzíven csak vele együtt voltunk, mert már többi magyar asszony is, akik volt egy ilyen magyar körünk, 7-8 asszony, aki perzsákhoz mentek feleségünk, mind elmentek, elutaztak, úgyhogy tulajdonképpen a magyar kolóniából csak én és Irén maradtunk itt, és hát nagyon összetartottunk, és nagyon, nagyon szerettük. Ott volt állandóan a kiállításaimon, akkor mindig, amikor gyerekek születtek, ott voltak, tehát ott volt, és minden ünnepkor, én ha visszagondolok Irénre, az ünnepnapokon, találkozásokon, mindig együtt voltunk, úgyhogy ez egy nagyon szép korszak volt együtt.
Az Irénnel kapcsolatos visszaemlékezéseidet olvasva megrázott engem egy mondat. Amúgy is megrázó egy ilyen fél évszázados nőbarátság, vagy barátnői kapcsolat, ami közöttetek van, és ez az egymásra utaltság, és ez az idegen és különös kultúrában való egymásra hangoltság, a honvágynak, és az intimitásnak, és a kalandvágynak ez a keveredése. De itt van egy tény a te életrajzodban, ami még közelebb vitt, hogy te ott kellett hagyd az édesanyádat, és ezért is volt Irénhez a kötődésed ilyen erős. Köztetek azért több mint 2 évtized korkülönbség volt. Ez hogy alakult ez a ti barátságotok?
Igen, hát tulajdonképpen a mamától csak 1 évvel különbözött. Tehát édesanyám 1920-ban, 1921-ben jött a világra. Tehát nyugodtan lehetett volna az édesanyám. Úgyhogy De az a legérdekesebb, hogy annak dacára, hogy engem nagyon inspirált az ő kora, vagy egyáltalán, mint erdélyi ember, és hogy egészen más volt a magyarsága, mint a miénk, nem volt anyatípus, tehát ő volt a barátnő, tehát egy idősebb barátnő, aki az ember tiszteletbe tart, és talán bizonyos szempontból még könnyebb is volt a viszony köztünk olyan szinten, hogy az ember néha, mit tudom én, rámordul egymásra, meg minden, de ha az ember, hogyha a szülők és gyerekek között vannak azért sokszor konfliktusok, vagy pillanatok, de Irén és én nagyon vigyáztunk a kapcsolatunkra, tehát mindig tiszteletteljes volt, kedves volt, mindig vigyáztunk arra, hogy jó legyen a kapcsolat, és tényleg egy nagyon-nagyon érdekes ember volt. És amit ők tulajdonképpen, azt hiszem, nagyon-nagyon tetszett neki, és ami őt inspirálta, talán az összes barátok és barátnők, vagy ismerősök között, az én személyiségem, mivel én is egy kalandvágyó valaki voltam, és eljöttem, és a művészet után kutattam, tulajdonképpen ez egy kicsit összekötött bennünket. Tehát mindig kitaláltam neki valamit, ami teljesen elcsodálkozott, és azt mondja, Gizi, neked mindig olyan ötleteid vannak, és csinálsz valamit, amivel kellemesen meglepsz, hát születésnapokkor, vagy ünnepekkor, vagy valamikor, és ez volt a végén a legnagyobb meglepetés és surprise a magyar útlevelének a megkapása volt, amit megmondom őszintén, amit én insisztáltam, és én segítettem neki. Mert ez is egy nagyon érdekes dolog, hogyha már visszatérünk, lehet, hogy az én interjúmban is ezt megemlíteném, de azt akarom mondani, hogy 2007-ben volt az első alkalom, hogy elmentem Erdélybe, első és utolsó, mert nem mentem el újra. Tehát 2007-ben együtt mentünk el Erdélybe. Akkor még nem volt magyar állampolgár, elmentünk, de mindig megkapta a magyar vízumot, úgyhogy ez nem volt probléma, a románt is. És elmentünk Magyarországra, mert akkor szerette volna ezt elintézni, hogy ezt a szülői házat a dévai gyerekekre hagyja, csináljon egy testamentumot. És én és két egy ismerős házaspár, akik szintén barátok voltak, azt is meg kell említenem, hogy a magyarokból rengetegen teljesítettek itt, mit tudom én, 3-4 évet töltöttek el itt, követségiek voltak, gazdaságilag itt voltak, és nagyon sok volt a barátunk, közös barátunk is. És egy ilyen barát házaspár mondta, hogy ők elvisznek bennünket. Ez volt az első alkalom, hogy elmentem Erdélybe. Először is Erdély és a környéke, Gyergyó, meg Gyergyó, Szent Miklós, Gyergyó alfalu és a környék teljesen úgy nézett ki, mint Észak-Irán. Nálunk Észak-Iránban vannak ilyen zöld hegyek, és gyönyörűséges, és teljesen úgy éreztem magam, mintha Északon lennék. És megérkeztünk Gyergyó alfaluba, és nekem, mint magyarnak, ez egy teljesen megrendítő és meglepő vizit volt olyan szempontból, hogy úgy éreztem magam, mint a Galapagos szigetén. Na most ez biztos, te már egy újabb generáció van, a magyarságotok, a hozzátartozásotok Magyarországhoz, az már egy egész más dolog, mint akkor, amikor én ott voltam, amit én előtte átéltem. Mi Erdélyről alig tudtunk valamit. Erdély nekem olyan volt, hogy emlékszem, apám mesélte, amikor ő katona volt, azt hiszem részt vett abban a rövid időszakban, amikor újra Erdélyt hozzácsatolták Magyarországon, akkor ő katona volt, és el is ment Erdélybe, és arról pusmogtak mindig, hogy igen, Erdély a miénk volt, Erdély hozzánk tartozott, de hát mit tudtunk mi arról? Mi a kommunista érában nőttünk fel, nem is tudtunk, a történelmi könyvek alig beszéltek erről a dologról, tehát nem volt ez így kiemelve, mint most, és én csak Iröntől hallottam, hogy mindig keserget, hogy miért, és mennyire szeretne, ő magyarnak érzi magát, így meg úgy, és amikor elmentünk Gyergyó alfalura, akkor úgy éreztem magamat, mint a Galapagos szigetén, hogy ott van egy csomó ember, akik a magyarságukat úgy őrzik, mint a borostyánba megkövesedett rovarok, vagy mit tudom én, élő lények. Tehát ez egy ilyen vágy volt, egy vágy, ami be volt kövesedve, és nagyon nehéz volt ennek a súlya. És én ezzel nagyon csodálkoztam, mert mi Magyarországon mindenki el akart menni otthonról. Tehát úgy, ahogy én is elmentem, és ki akartam próbálni a nagyvilágot, én nekem nem volt ez a még hozzátett keserűség, hogy nem vagyok magyar. Magyar vagyok, de a világot akarok látni. De az erdélyi embereknek ez egy egész más dolog volt. És ezt megélni nagyon érdekes volt számomra.
És hát gondolom Irén is ezt Teheránba leélve az életét, a háborút, a második világháborút, a közel-keleti utazások alatt végigcsinálni, szóval neki ezzel kapcsolatban egészen különös viszonya lehetett. Ez a magyar állampolgárság felvétel, ez hogy zajlott nála, vagy hogy érte meg?
Na most úgy zajlott, hogy akkor már ugye elkezdődött ez a folyamat, hogy aki magyar származása, akinek valamilyen kötődése van Magyarországhoz, meg tudja kapni. És az Irén azon keserget, hogy ő neki milyen szomorú az, hogy ő neki csak iráni identitása van, igaz ugyan, hogy mindig megadják a vízumot, a románok is, magyarok is, akkor még ugye vízum volt, de hát azt mondja, én magyar vagyok, és ezt a magyar odatartozást, és ezt az elkeseredettséget, azt, amit szülei éreztek, és ő érzett, ezt ő rajta keresztül láttam. Nem azt mondom, hogy nekem nem volt honvágyam, hát honvágyam volt, 6 év után tudtam én is hazamenni, nekem is megvolt a magam története, de ez nem volt kérdés. Tehát magyar vagyok, a magyarságomat viszem. Nem volt ez egy ilyen extraordinér dolog, hogy mit tudom, én magyar legyek. Na, amit csodálkoztam, amikor oda mentek, csodálatos emberekkel, a szomszédok volt, egy nagyon-nagyon jó vágású szomszéd, a felesége tanár volt, ezek is régi-régi ismerősök, egy gyönyörű szép magyar házban lakott, egy ilyen 100 éves házban, és gyakor a könyvtára volt, hogy lentől fölig tele volt könyvekkel, és egyszer megkérdeztem, mondom, ezek mind magyar könyvek? Azt mondja, igen. És mondom, nincs egy román se közte. Hát én a saját elképzelésem szerint, hogy egy ilyen kozmopolita ember vagyok, azt hiszem, hogyha egy kettős kultúrába élek, mind a kettőt tudnom kell. Én ezen csodálkoztam, azt mondja, nem, nekünk nincsen. Szóval ez egy érdekes pillanat és mozzanat volt az életemben, hogy látom, hogy emberek vannak, akik így gondolkoznak, vagy ilyen gettóba élnek. Mert őszintén szóval én nem szeretem a gettót, és azt gondolom, hogyha egy két kultúrában növök föl, akkor mind a kettőt szeretném tudni. De hát nem akarok ezzel semmit sem feszegetni, csak ez egy tényállás. Na most Irén Iránba egy olyan ember volt, hogy mindenkivel kapcsolata volt, szerette, iráni barátai voltak, külföldi barátai. Tehát egy ilyen kozmopolita, hogy is mondjam, érzésű volt, de ő égett a magyarságáért. Na most akkor azt mondtam neki, Irén, kezdjük el, hát akkor adjuk be a kérelmet. De óriási problémáink voltak. Ezek a problémák abban nyilvánultak meg, hogy mindenféle ilyen dokumentumot, amikor lefordítottak perzsára, és itt más évszámítás van, meg minden, amikor ezt lefordították perzsára, voltak elcsúszások az évszámba, a nevébe. Például csak egy kis példát mondjak, Áron, tehát Gyenge Áron volt édesapja neve. Na most először is a G betű nálunk nem létezett, és akkor ebből egy Z-t csinálnak, tehát Zsange, Harand. Harand az örményeknél Áronnak a jelentése. De ki a fene tudja ezt Magyarországon, ahol ottan megkapják a kéziratot, és automatikusan nézegetik, hogy a Harand és az Áron egy. Na most volt ott egy ismerősünk, aki azt mondta, Gizi, hogyha te, mi ebből a, mit tudom én, a perzsa adatokból akarjuk lefordítani magyarra, ott még egy ékezetes visszadobják az egészet, de mivel ő ilyen hivatalos fordító volt, tehát perzsa szakos volt, perzsa, hogy gyönyörűen beszélt mindent, ő egyszerűen a magyar igazolványán keresztül folyamodott a hivatalos szervekhez, úgyhogy egy az egybe az ugyanaz volt, és akkor megkapta a magyar állampolgárságot. Óriási ünnepséget csináltunk.
Hány éves volt akkor, Irén? Amikor...
90. 90 évesen kapta meg. És 92 évesen vittem el Magyarországra a magyar útlevéllel. Szóval ez volt a első magyar utazás a magyar útlevéllel, de hát ez volt az utolsó is, mert utána már nem tudott megmozdulni.
És egy olyan erdélyi magyar, aki 3 évvel, illetve hát hogyne, a trianoni döntés időszakában született, immár román állampolgárként. Tehát ő még csak
én már román volt, a román állampolgár volt, és azon keselgett, hogy a szüleinek is románoknak kellett lenniük, és hogy és az utoljára most ez is egy érdekes dolog, hogy ő most, amikor meghalt, már előtte arról beszéltünk, még amikor, tehát az Alzheimert nem, szóval nem volt annyira benne, de egyáltalán, amikor az Alzheimert megkapta, akkor is ezekről a dolgokról, vagy a múltról beszéltünk, mindig teljesen normálisan beszélt. Azt mondta, hogy én azt valahogy tüntest föl a kövemen, hogy én magyarként haltam meg. Na most hát magyarként haltam meg, Gyergyó Alfalu, ez egy nagyon hosszú szöveg lett volna, itt is aztán sokszor elírások vannak. Én egyáltalán Erdélyt írtam, tehát született Erdélyben, meghalt Teheránban. Na most az Erdély, tehát Transzilvánia, az mindenki tudja, hogy hol van. És hogyha magyar vagy Erdély, akkor azonnal tudja, hogy ő Erdély. Tehát így irattam rá a kövére, úgyhogy nem sokára kész is lesz a kő, és akkor ki fogok menni a temetőbe. Tehát ő neki fontos volt az, hogy magyarként menjen el. És ez megtörtént, ennek nagyon örülök. Olyan boldog volt, amikor megkapta a útlevelet, és eljött hozzánk a nagykövet, elhozta, hogy csináltunk neki egy ünnepséget. Azt mondja, Gizi, én nem gondoltam volna, hogy 90 évesen ennyire tudok valaminek örülnek. Ez a életem legboldogabb pillanata. Hát ez egy csodálatos dolog volt.
Még egy fontos dologról kell beszélnünk, hiszen Gyenge Irén néhány héttel ezelőtt hunyt el. Most lenne 100 éves. És ezzel a megkésett, tragikusan megkésett köszöntéssel emlékezünk erre a rendkívüli életútra itt Gyergyó és a székelyföldi adáskörzetben, ahonnan ő útjára indult erre a fantasztikus életútra, hogy hát ő ragaszkodott a katolicizmusához, és katolikusként is ment el. És a teheráni katolikus temetőben nyugszik, ha jól tudom.
Igen.
Hogy erről, ha még mesélnél az ő viszonyához, ehhez az egyházhoz, valláshoz, és ehhez az utolsó pár évről, ami, mint említetted, azért hát nem volt könnyű egészségi és ápolási szempontból, és te végig nagyon hűségesen, megrendítően hűségesen kiálltál mellette, és ott voltál.
Tulajdonképpen aztán, amikor ő, tehát 90 évesen történt ez a magyar, tehát az, hogy magyar állampolgár lett, de már 80-as éveitől, tehát 80 éves korától már azért, hogy is mondjam, nagyon-nagyon intenzíven együtt voltunk. Tehát minden hétvégén átmentem hozzá, aztán amikor ápolót vettem hozzá, akkor is oda látogattam, vagy sokszor hétvégén ott maradtam. A nagy ünnepeket sokszor együtt töltöttük, vagy eljött hozzám, vagy én mentem hozzá, tehát voltak olyan ünnepek, amikor vele töltöttem a szilvesztert, és akkor néztük a magyar televíziót. Családom nagyon-nagyon szerették, és nagyon megértették, hogyha tudom, én bele akarok tölteni az időt. Nagyon-nagyon szép időket töltöttünk, énekel, gyönyörű hangja volt, mint egy ilyen öreg csalogány, nagyon-nagyon szép, és állandóan mesélt ezekről az időszakokról, és visszatért rá. Nagyon jól éreztük magunkat együtt. Nekem is fontos volt, hogy magyarul beszélek vele, és tényleg úgy, ahogy mondtad, erre jól rávilágítottál. Édesanyám 1980-ban elment, és majdnem 20-30 évig egyedül volt, állandóan rám várt, én meg egyke voltam, egy gyerek. Tehát minden nyáron hazamentem, de ettől eltekintve úgy néz ki, hogy az Irénnel sokkal több időt töltöttem együtt. Mindenek mellett az is fontos volt, hogy ebbe az országba töltöttük ezt az időszakot. Tehát volt egy közös témánk is, meg egy közös érdekeltségünk Iránról, és nagyon szerette a családomat, szerette a gyerekeket, és nagyon sokat voltunk együtt. Amikor aztán a állampolgárságot megkapta, és 92 évesen hazavittem, mikor visszajött, már egy kicsit elkezdett leépülni. De az utolsó két év volt a nehéz, tehát az utolsó, tehát a 98 éves volt, amikor egy gyönyörű szép rendezvényt csináltam a tiszteletére, és ezt milyen módon megismerkedtem egy fiatal emberrel, aki a férjemet kereste fel, hogy ő ebbe az, ezen az utcán, ahol a Paprika is annak idején létezett, a Villa Street volt a neve, de nem villa, mint a villák, hanem villa, ez egy ilyen olasz család volt, aki a csempéket hozott be Iránba, és villa két ellel, és emiatt ő miatt nevezték annak idején el ezt az utcát, ami most már egy ilyen mártírnak a nevét viseli. De minden esetre ez a fiatal ember kinyitott egy kávéházat, Café Teherán néven, és megkeresett bennünket, a férjemet is, meg férjemen keresztül aztán elmeséltük Irén történetet, hogy ezt az utcát, ami egy ilyen történelmi utca bizonyos szempontból, azt mondja, van ott egy dán cukrászda, annak idején, amikor oda mentem, tehát 50 éve ezelőtt még most is megvan, aztán volt egy Lord nevű kávéház az örmény templommal szembe, ami szintén az örményeké volt. Mindegyiknek megvan a maga története, és hogy voltak-e itt hírességek, és ezt megkérdezte valakitől, és mondták, hogy hát a férjem élt itt, mert 7 éves korától a férjem ezen a területen élt, amikor Iránba jöttem, én is ott voltam 10-12 évig, amíg följebb költöztünk, tehát együtt voltunk. És akkor azt mondta a férjem, hogy hát nem ismeri a Paprika étterme, de hát persze már lebontották, azonnal lebontották, amikor Irén eladta, és egy ilyen nagy nem tudom hány emeletes épületet tettek a helyére, és azt mondja, nem, és akkor megkereste Irént, elvittük hozzá, akkor volt éppen a 98. születésnapja, és azt mondta ez a fiatalember, hogy én rendezek egy nagy ünnepséget a kávéházamba. És megtaláltam az egyik szakácsot, aki hát öreg ember már, de akkor fiatala volt, megcsinálta a menüt, ami a Paprikába szokott lenni, és 60 vendéget meghívtuk. És ezt a kávéház tulajdonos maga állta, mert egy ilyen megszállott valaki, aki ezeket a helyeknek a történetét gyűjti, tehát az emberek, kis embereknek a fontos helyeit, mit tudom én, fölkeresett szintén egy mezont, akiknek milyen csodálatos ruhákat csináltak. Az is, és ez mind a Hiabuna villám volt, tehát ezen a Villa Street-en létezett, és nem tudom neked elmondani, hogy micsoda jól sikerült az az este, mindenki eufóriába volt, meg voltak hatva, az a régi üzletvezetője, tehát az Alinak Ali is ott volt már öregember, gyerekekkel, unokákkal, ez a szakács a családjával, aztán ismerősök, barátok, a nagykövet jött el, magyar nagykövet, a követségnek a tagjai, voltunk vagy 60-an, volt zene, volt érzékenység, és Irén úszott a diadalba és a csodába, és azt mondta, Gizi, te megint megleptél, egy olyan meglepetést csináltál a állampolgárság után, amit aztán nem is gondoltam volna. De sajnos, amikor az ünnepség elmúlt, nagyon hamarosan leépült, és utána, hát két évre rá, hát majdnem két évre, kevesebb két év, sajnos elment. De ahová vittem, az is csodálatos volt, ez a Szűz Mária szeretet otthon, katolikus szeretet otthon, amiben körülbelül olyan 20-20-an vannak csak, és csak katolikusokat vesznek fel, és annak idején Irén sokat segítette őket is, apácák vezetik, és Zsandark szervezetnek az apácái, és a vezetőnője tulajdonképpen az egyik lányomnak egy jó ismerőse, barátnője, és eljött, meglátogatta Irént, és látta, hogy ez tényleg olyan állapotban van, hogyha jobb, hogyha körülötte emberek vannak, tehát nem egy ember vigyáz rá, mert attól féltünk, hogy elesik, és valami történik vele. És amikor elvittük, nagyon megörült, mert tehát mindenhol a falról szentképek vannak, Jézus, Mária, és azt mondta, ez az én helyem. És azt mondja, Gizi, itt jól érzem magam, mert azt mondja, hogy jönnek, mennek körülöttem. De hát sajnos, ami engem nagyon-nagyon elszomorít, és nagyon boldogtalan vagyok miatta, de nem lehet semmit tenni, ez is a sors húzása. Az utolsó 7-8 hónap, amikor nem tudtam sajnos meglátogatni, mert hát tiltva volt a látogatás. Öregházakban nem engedtek be senkit, közben a férjem is beteg volt, aki 3-4 kórházban húzkodtunk ide-oda, és a végén a korona vitte el. Úgyhogy hiába könyörögtem, hiába telefonáltam, azt mondták, most nem lehet. De az utolsó előtti napon, és ez is egy érdekes dolog, azt mondják, hogyha egy élet befejeződik a nagy kör, akkor tudod megítélni, hogy hogy is történt, és mi is volt. December 30-án megengedte végén. Azt hiszem, hogy a főnöknő gondolta, hogy már tényleg el akar szállni, nincs jól. Azt mondta, jó, gyere. Délután mentem be hozzá, valami csoda volt az udvar. Szépen megrenoválták ezt a szeretett házat. 3-4 karácsonyfa ontotta a fény, gyönyörű, szép volt, tiszta volt, csendes, szép, tele dekorációval. Bementem a házba, ott is minden ragyogott, és bementem a szobába, ahol egy ilyen kis madárkaszerű kis lény, 40 kilónál talán még kevesebb is volt, Irént látta ott, de a szeme ragyogott, és mondom, Irén, megismersz, pislog, ha megismersz, és megismert, pislogott gyorsan, és tele volt a szeme szeretettel és vágyjal. És akkor elmondtam neki egy monológot, sírva, nevetve, mondta, hogy Irén, mennyire szerettünk, mennyire fontos voltál a családunkra, és te vagy az életemnek az egyik része, és csoda, ez csodával hasonlatos, hogy ez így történt, hogy be tudtam jönni, és mindent, amit akartál, úgy fog megtörténni. 4 évvel előtte például mindenáron el akart menni a temetőbe, és meg akarta nézni, hogy hol veszünk neki sírhelyet, akkor a követ is kiválasztotta, mindent. Mondom, minden úgy lesz, ahogy akarod. És a vége az, hogy azt akarta mindig, hogy az édesanyjának a rózsafüzérjét és a volt egy nagyon-nagyon régi imakönyve, hát ez a imakönyv legalább 150 vagy még régebbi lehet, hogy ő ezt a koporsóba szeretné, és én ezt be is tettem. Kicsi volt a temetés, nem voltunk többen, mint 7, de nagyon hangulatos volt, nagyon szép volt, a nagykövet is eljött, és barátok, akik, és a családom. Nagyon szép volt a temetés, és valahogy úgy éreztem, amikor beszéltem vele, utána, amikor kijöttem, egy eufóriába úsztam, mert úgy éreztem, hogy nem baj, most már jó, ő várt, és én el tudtam búcsúzni, és másnap reggel, amikor a főnöknő fölhívott, hogy Irén elment, én ez nem volt meglepetés. Tehát 31-én, szilveszter napján Irén elment. Most egy kicsit azon gondolkoztam, ja Istenem, hát most karácsony, meg új év, azt mondta a főnöknő, azt mondja, Gizella, Irén máma Jézus Krisztus oldalán fogja az új évet megünnepelni. Légy nyugodt, elment. És akkor egyszerre azt gondoltam, hogy Irén imádta az ünnepeket, az összes fényképeink mind karácsonykor történtek, és most is a fénybe és a karácsony, tehát az ünnepek alkalmával ment el. Úgyhogy nagyon szép volt a temetés, nagyon szép volt az érzésünk, amit éreztünk, és olyan csodálatos visszhangot és dialógusokat és köszönetet kapok a világ összes tájáról, az összes magyar embertől, ismerőstől, akik ismerték és szerették. És nem csak ők, hanem iráni barátaink is, akik sokszor elmentek a Paprikába. Úgyhogy véleményem szerint ez egy csodálatos életút volt, és hát sajnos a Covid az nem volt kellemes, másképpen képzeltem el, de ennek dacára, mint ahogy megszületünk, fájdalommal jövünk a világra, de már elfelejtjünk, az elmenésünk is nem megy könnyen, de hát ő most már jó helyen van. Úgyhogy így gondolkodom.
Gyenge Irén életútja 1921-ben kezdődött Gyergyóban, és 2020. december 31-én ért véget Teheránban. 100 kerek esztendő, egy viharos történelmi évszázad, nagyon nehéz vidékeken, és mégis tele pompával, fénnyel és sok-sok életszeretettel. Ezt az életutat foglalta össze életre szóló barátja, Gizella Varga Sinai. Köszönöm szépen, hogy megosztottad az emlékeidet, és nagyon remélem, hogy itt a Gyenge Irén szülőföldjén, a Székelyföldön és a Gyergyói medencében, és sokan hallották, fogadták a szívükbe, és nagyon remélem, hogy ezt a bizonyos filmet, ami róla készült, hamarosan akár együtt is megnézhetjük. Arra kérlek, Gizella, hogy legyél vendégünk még, és a következő ilyen beszélgetésünk már a te életművedről, festészeti, festőművészeti életművedről szóljon, és arra is kérlek, hogy mi hamarabb gyere el hozzánk, hogy láthassunk személyesen. Köszönöm szépen.
Én is nagyon köszönöm, és biztos élni fogok a lehetőséggel, hogy eljöjjek Erdélybe. Most már nekem is nagyon izgalmas hely lett Irén után. Köszönöm szépen.